Hatodik fejezet, egy kínos ügy. Eddig van, mondta Radovándiák, és letette a paksamétát. Jól kieszkábálta az ördöngős viskális, jegyzé meg Zrínyi, ki nagy érdeklődéssel hallgatta végig Rózerék rangkórságának történetét. Nagyon mulatságos emberek. Istenemre mondom, a könnyezési kacagtatók. Eredjél holnap Radován, és értesítsd ezt a Rózert, hogy vasárnap én és Juranics náluk ebédelünk. Jössze, Juranics! Zrínyi parancsol, felelte a szép horvát nemes meghajolva. És a kis szőke fruska semmi, Lőrinc, Lőrinc, te elpirultál. Nem komoly lovagokhoz méltó csínyek, morogta Alapi. Bolondság! Kun László király volt, s mégse restelte az efféléket. De torkára is fortak. Radovándiák vette a kalapját, és eltávozott az üzenettel Rózerékhoz. Magukra maradván komoly arcot vágott Alapi. Abban az ügyben jöttem, bátya. Igen, most délután lesz a tárgyalása a Nemzeti Kaszinóban, de nem igen értem. Hát, mi a substratuma? A dolog következőleg történt, kezdé Alapi. Mi a Juranicssal lehet vagy két hete egy este benéztünk az Orfeumba. Ott egy kissé borozgattunk, kis néhány ismerős odaült az asztalunkhoz, vígan beszélgettünk, amint egyszerre arra lépegett valami báró Perési Mihály, egy tejfeles szájú siheder. Hívták néhányan, hogy üljön közénk, azt mondja gőgösen. Nem ülök olyan asztalhoz, ahol nem mindenki kóser ember. Hát, mi nem kóser? Kérdik. Hát az Alapi úr, mondja, és tovább megy. Kérdezem a szomszédaimtól, mit jelent az, hogy nem vagyok kóser? Ezek aztán megmagyarázzák, ki jól, ki rosszul, míg végre megértettem, hogy azt jelenti, mintha nem volnék becsületes ember. Elnyeszedte vette cinegéje, kiáltom dühösen. Hozzatok hamar kardokat! De bizony nem voltak ott kéznél kardok, de a báró is eltűnt. Az asztaltársak megnyugtattak, hogy se baj, küldjek el hozzá reggel segédeket, mert ez így szokás, azok aztán majd megállapítják, hol és mikor kell megverekedni, és kiállítják a jegyzőkönyvet. Hát az mi? Hogy tudnilik a jegyzőkönyv? Mondták, hogy ilyet minden verekedés után ki kell állítani, mert ez bizonyítja, hogy az ember becsülete korrekt. Na, ostobaság, vágott közbe Zrínyi. Hiszen akkor nekünk egész bibliotékákkal kellett volna föltámadnunk. Reggel aztán elküldtem a báróhoz Juranicsot és Patacsicsot. A báró is megjelölt két embert, akik azt mondták az enyéimnek, hogy a báró nem verekszik meg velem, mert elintézetlen ügyem van. Noha nem verekszik meg, mondám, öltsön magára szoknyát, és szagoljon otthon az anyja mellett rozmaringot. És aztán? Most aztán abba maradt. Még nem tegnap előtt megjelent az újságokban, hogy ki akarnak ballotírozni a kaszinóból. Mi az, aki ballotírozás? Én se tudtam, megkérdeztem. Azt mondták, hogy az annyit jelent, mint ha kilöknének a kaszinóból. Te hisz, ez semmi, mert ha oda nem mész, hát ki nem lökhetnek. Nagy szamarak ezek a mostani emberek. És én kezdem is már pedzeni, hogy miben sántikálnak. Mikor idejöttünk, mindjárt az első napokban behoz a szállodámbeli portás egy kártyát, melyen egy ismerős miniszter neve áll, a kártya egyik füle be volt hajtva. Minek ez a papíros? Kérdeztem a portástól. A miniszter úr látogatást tett önnél ma. Én nálam, hiszen egész nap itthon voltam, nem láttam én egy fiát se. A portás nevetett. Hát persze, ő maga nem volt fenn, de a kártya az éppen annyi, és Ha most már méltóságod akarja visszalátogatni, hát szintén küld egy ilyen behajtott fülű kártyát. Hát hallottak már ilyen marhaságot, hogy két papíros találkozik két ember helyett. Én hát azt sejtem, Gáspár öcsém, hogy valami kártyára ráírják a nevedet, és azt lökik ki a kaszinóból. Mert igazán nevetséges szokásaik vannak. E pillanatban megcsendült a telefon a másik szobában. Radován diák, aki egyedül értett az ördöngös látikához, nem lévén otthon, Zrínyi odaszólt az egyik alabárdosnak, mert mint otthon Csáktornyán vagy Szigetváron, most a bankban is mindig két alabárdos állt az ajtónál. Eredj, Mihály, szólíts valakit, hogy a telefonhírt átvegye. Kisvártatva bejött nagyhajlongva Zrínyi Mór. A kaszinóban várják méltóságodat az alapi ügyben, hogy azonnal méltóztassék jönni. Üljünk hát kocsiba, Gáspár, majd elmondod útközben a többit. Tényleg az alapi ügy foglalkoztatta most a közvéleményt, és a becsületbíróság mai tárgyalása elé nagy érdeklődéssel tekintett a közönség, mely szereti az ilyen eseményeket. Mert azok a nagy vadak, akik itt ejtetnek el, gyönyörködtetik a nagy közönséget. Épp úgy, mint Spanyolországban a viadorok kezei által elpusztuló bikák. Más bikát ordítja a közönség, ha az egyik elvérzik. A mészáros is sok bikát megöl, de azok a bikák nem érnek semmit. Csak azok, akik a színtéren buknak el. Alapi pedig úgy jutott a krédóba, hogy a fiatal báró Perjési vonakodott neki elégtételt adni, mert, mint mondá, elintézetlen ügye van. E nyilatkozat hirtelen elterjedt a gentleman körökben. Elintézetlen ügye van. Hajrá! Hol van? Merre van? Ide vele! A dologtalanok, mint a saskeselyük, ráereszkednek egy ilyen elintézetlen ügyre. Hát, ki is ásták hamarjában. Egy lap ugyanis azt írta, vagy két hónap előtt, még a megérkezés mézes napjaiban, hogy Alapi Gáspár voltaképpen nem halt meg Szigetvárnál, hanem valamiképpen elmenekült, mert 1572-ben, tehát Zrínyi eleste után jóval, ő volt a horvát hadsereg vezére, amikor elfogta a híres parasztkirályt, Gubec Mátyást, sőt később horvát bán is lett. Lehetetlen tehát, hogy Szigetvárnál feltámadott volna ez az úr. Semmi köze Szigetvárhoz. Alapi úr minden valószínűség szerint egy ügyes csaló. Ha igazán a ma nagykemléki Alapi Gáspár, akkor a barátait teszi lóvá, elhitetve, hogy velük halt meg, mikor ez most ránézve előnyös. Vagy ha tényleg velük halt meg, és velük támad fel, akkor egyáltalában nem Alapi. Ez a közlemény feledésbe ment, elcsúszott akkor, és a nagy nemzeti lelkesedésben Zrínyi főembereivel együtt simán bejutott a nemzeti kaszinóba. Most egyszerre földeríti báró Perjési az esetet, és ott fekszik a magas testület boncasztalán a Perjési féle konfliktussal együtt, tehát két elintézetlen ügy. Csodálatos lendülettel és vehemenciával vitáztak. Széchenyi István a falról hallgatta őket. A kaszinó könyvtárnoka a homlokát tapogatta, azt hitte megőrült és víziókat lát, midőn a legkockásabb nadrágú magas uraságok könyveket jöttek keresni, krónikákat, történelmeket, és bújták nagy mohósággal lelkendezve. Néhányan a hevesebbek kiballotírozási indítványt nyújtottak be. A Zrínyi csoport hívei, akikben még a kegyelet dolgozott, ellenezték a botrányt, és azt kívánták, hogy egy becsületbíróság hozzon előbb több világosságot az ügybe. A formát könnyű megtalálni. Az ő kiindulási pontjuk az volt, hogy alapi, nem lévén hozzászokva a 16. században a lapolvasáshoz, nem vette észre az inkriminált közleményt. Barátjai szintén nem voltak lapolvasók, tehát ők sem mondhatták meg neki. Nagyon eleinte történt. Föl lehet tenni tehát, hogy alapinak csak ugyan nem volt tudomása a hírlapi sértésről. Igaz ellenben, hogy a történelemben előforduló adatok súlyosan esnek latba alapi ellen, és igen kellemetlenül érintik a kaszinó leghiggadtabb köreit is, különösen nehezen reperálható mulasztás, hogy a perjési eset után annyiba hagyott mindent, ahelyett, hogy rögtön becsületbíróság elé vitte volna a dolgot. A kiballotírozási indítványt visszavonták ideiglenesen, s miután Perjési is beleegyezett, a becsületbíróság megalakult. Egyik tagja Zrínyi volt, aki, mint látjuk, későn érkezett, és sietve ment a tárgyalóterembe, alapít kívül hagyván, ha szükség lenne felvilágosításaira. Már várnak ott bent, mondta Ricsi Gróf, egy nyurga fiatal úr, ki a ruhatár felé sietett. Der arme Kerl, dieser alapi. Miért sajnálod? Mi történhetik vele? Kérdé könnyedén Zrínyi. Diszkvalifikálják, Bruder. Na, aztán mi baj lesz ettű? Mit jelent az? Mert én nem tudom ezeket a mizimázi fogalmakat. Hát senki se fog vele többé megverekedni. De ez az jó neki, te bolond. Egy ember, aki verekedhetik, de ő vele nem verekednek. Ezt már másodszor hallom. Legyen hát ezetek, hogy ilyeneket beszéltek. Ricsi gróf vállat vont, csodálkozó grimaszokat vágott, és lefelé indult a lépcsőkön, Zrínyi pedig eltűnt a tanácskozási terem ajtajában. Ott ültek már az asztalnál mind a négyen azzal a fönséges komolysággal, amelyet ez az újmódi pallos jog kölcsönöz az arcoknak. Alapinak Csáki György volt a másik bírája, aki éppen tegnap tért vissza a szepességből. Az ellenfél részéről két főúr szerepelt, elnöknek egy fehérhajú aggastyán híres katona. Mind felálltak, amikor az Zrínyi belépett, mintha egy inkognitó király jönne. Csak a kricsiféle nyeglék merték őt Brudernak szólítani. Hát azok mindent mernek. De olyan is volt Zrínyi, mint egy régi király. Nyájas, természetes, egyszerű, és mégis méltóság teljes. Jó napot, urak! Hát, mit akartok az én derék alapimmal? Köszönté őket, vidáman helyet foglalva az asztalnál. Mit vétett nektek? Hát, kezdjük meg, urak, szólt az elnök, és vegyük először az első elintézetlen ügyet, ahol csalónak nevezik alapit. És ezzel felolvasta az újságlapból az Áll alapi című közleményt. Zrínyi figyelmesen hallgatta. Szemtelenség! Fakadt ki ingerülten. Egy szó se igaz! Ő velünk volt, velünk rohant ki, velünk halt meg, és velünk támadt föl. Láttad, amikor meghalt? Kérdi az elnök csendesen. Nem láthattam, mert sűrű füstbe rohantunk ki. A saját kardomat se láttam, amellyel vagdalkoztam. Te se láttad, Csáki. Engem mindjárt a hídon halálos golyó ért. Én se láthattam. Na, ennyire vonánk. Most már hallgassátok meg a történelmet. Egy csomó könyv hevert az elnök előtt. Azokból kezdte felolvasni, hogy Alapi Gáspár megmenekült Szigetvárot. Kanizsa kapitánya lett 1752-ben, Horvátország bánya volt 1754-ben, Draskovics Györggyel együtt. Lehetetlen, hüledezett Zrínyi. Miféle őrült diákok írták ezeket a könyveket? Hiteles adatok és okmányok alapján áll minden állítás, ellenveték a perjési bírái. Kinek higgyen az ember, ha a történelemnek nem? Zrínyi fitymálón intett a kezével, és hitetlenül csóválta a fejét. Hadd lássuk, mi van ezekben a könyvekben, én rólam. Az elnök elmosolyodott, és kinyitotta a legfelül álló Pallas lexikont, felolvasván onnan a Zrínyről szóló adatokat. Nagy álmélkodással bólingatott a fejével. Az ördög vigye el a szerszámotokat. Szörnyűség, hogy ezek a kis bolhák, a betűket értette, összefogdossák a cselekedeteinket. De az alapi dolgot mégse hiszem. Képtelenség az, hiszen unoka öcsém nyílt szellemű ember csak szólt volna nekem, és akkor nem is velünk támad vala fel. Várjatok, amíg beszélek vele, odalen sétál az utcán. Fölösleges, vélte az elnök, mert az nem lényeges, hogy Szigetvárnál esette el, vagy később. Igaz, bizonyított Csáki György, még ha úgy volna is, ő még csak érdemesebb hazafi ezzel, mert mikor már mi porladoztunk, ő még mindig forgatta kardját a hazáért. Hogyan? Kiáltott Fözrinyi. Az nem lényeges, hogy igaz-e a közlemény, vagy nem? Nem. A lényeges az, folytatá az elnök, hogy az illető újságíróval alapi meg nem verekedett. Úgy van, bizonyítgatták a ferjesi pártiak. De ha nem tudta, vetette föl Csáki György. Az mindegy, vágott vissza egy sasorrú kopasz becsületbíró. Ami szabály, az szabály. Az eset sajnos azok közé tartozik, melyek diszkvalifikálnak. És mit jelent az? Pattant fel élesen Zrínyi. Magyarázzátok meg, kérlek. Aki ilyet eltűr magán, az nem gentleman, az nem lovag, és nincs hozzá joga többé, hogy fegyverrel kérhessen elégtételt egy gentlemantől. Zrínyinek a fejébe szállt a vére, a halántékai lüktettek. Nem lovag alapi, tört ki az indulat belőle remegő hangon. Alapi, aki száz csatán volt velem és aprította a töröket, aki nemes tornát vitt Zulfikár béggel, kit a szultán kardjának hittak, aki legyőzte az óriás gróf Salmi Jánost, kétfelé hasítva koponyáját, aki 4 nap, 3 éjjel ült egyhuzamban nyerekben Budától Nagykemléig, folytonosan csatározva portyázó katonákkal, és az nem lovag! Fölkacagott gúnyosan, mintha egy vízzuhatak kezd ömleni. Ó, nem! Alapi nem lovag, hanem ti! Ti meg, akik itt hasaltok a biliárdposztón, mióta az anyátok köténye mellől eljöttetek, és nem láttatok soha más vitézeket, csak akik a helvét kártyákra vannak festve. Ti persze, persze mind lovagok vagytok. Ezzel rettentő öklét fölemelve, olyat csapott dühében a vörös mahagóni asztalra, hogy rögtön kétfelé hasadt. A hamutartók, gyufatartók és a nagy fóliások ugráltak rajta, és gurultak le szerteszét nagy csörömpöléssel, csattogással. Ő pedig kirúgván a széket maga alól, rettentő fúriával ment ki. Miklós, hát ne menj! Kiálták utána konsternálva. Félek! Félek, mennydörgé az ajtóból két hatalmas karját ráz, hogy izzé porrázúzlak benneteket! Zrínyi eltávozott az épületből is, senki sem mert utána menni, hogy visszahívja. Nem tanácsos ilyenkor, magyarázta nekik a szelíd Csáki. Ha megbőszül, olyan, mint egy tigris, ha jó kedve van, olyan, mint egy bárány. A tanácskozást nem lehetett folytatni. Várjuk meg, amíg Zrínyi lehűl, szólt az elnök. Folytassuk talán holnap. Zrínyi haragos kivonulása feltűnvén a többi termekben, mint betódultak a kaszinó fürge kíváncsi alakjai. Was gibt's denn? Különféleképpen tárgyalták Zrínyi viselkedését, felfortyanását. Nem érti a lovagiasság szabályait, nyafogta egy körteképű vörösre duzzadt szemű uracs. Ez nem járja a kaszinóban, tüzelt a másik a monokliával hadonászva. Er muss einen anständigen Ton annehmen. Szapriszti, csak nem akarjátok Zrínyi Miklóst is diszkvalifikálni? És nyilván még többet is fecsegtek, csipkedtek volna, ha nincs ott a robusztus termetű pirosképű Csáki György, aki kíváncsian nézegetett embereket, tárgyakat, mert ma volt itt először, és mohon kérdezősködött mindenről. Kicsoda az az összevont szemöldökű úr a falon, aki úgy látszik, mint a haragudnék rátok. Az a Steffi Széchenyi. Ki az? Eigentlich egy vasmegyei nagybirtokos, a Béla papája. Mit csinált, hogy ide festették? Gott weiß was. Hagyta nekünk egy serleg, és muszáj inni belőle. Alapi ez alatt külsétált a Kossuth Lajos utcában. A kistermetű vézna urat, akinek azon fölül a bal vállapockája is ki volt nőve, egykedvűen taszigálták erre-arra a járókelők, kik ezen jól locsolt utcában nyáron este felé némelykor szinte megtorlódnak. De ő nem bánta. Annyi csuda tárult elé a kirakatokban, hogy nem győzte bámulni. Különben is szerette a találmányokat. Fürkésző elméje nem pihent, míg a dolgok végére nem bukkant. A legprimitívebb iparcikkek órákra lebilincselték, olyanok, amiket már senki se néz meg, mert készen találja, mikor született és természetesnek találja, hogy ezek vannak. De alapít a dugóhúzó is bámulatba ejtette, hát még a gyufatartó a kanóccal. Hát még a Halifax korcsolyát. Szent Isten, mire való lehet az? Itt ez, ott az. Ezer meg ezer különös tárgy. Egy fehér nemű kereskedésben vászonpáncél, két almanagyságú kidudorodással a melltájékán. Ha, mi a kő? Csak tán nem az asszonyok járnak most hadba. De bizony ők viselnek ebben háborút a férfiak ellen. Szóval, telt az ideje, jól mulatott. Néhány ismerőssel is találkozván a szigetváriakból. Mindjárt a Gránátos utcánál szembe jött vele Nagy Kristóf vitéz, aki a Szatócs néval állt volt össze a múlt hónapban. Nem volt valami jó kedvében szegény Nagy Kristóf, nagyon lógott a bajusza. Apránként aztán kivallogatta, hogy ott hagyta az asszonyt, mert megundorodott tőle. Egyszer éjjel azt mondja, hogy nem felébredt, gyertyát akart valami okból gyújtani, de nem lévén gyufája, a felesége ágyához botorkált, ahol mindig szokott lenni az éjjeli asztalkán gyújtó. Amint keresi a sötétben, egyszerre letaszít valamit. Nagyot koppan, csörren a padlón, gyufát gyújt, és lehajol érte, hát uram fia egész testében összeborzad, az asszony állkapcája volt. Pedig éppen a szép fehér fogai miatt szerettem bele, hajtogatta nagy keservesen a szegény Kristóf. Még el sem bocsátá nyavajást, imhol a franciskánusok épületéből már egy másik ismerős lép ki, Vinyói János a káplán tologatja a gömbölyű hasát. Megállj, barát! Kiáltá eléje alapi. Bizony nem láttalak már 100 esztendeje. Bojkánával, Dombovárnál beszéltünk utoljára. Hát, hogy vagy, barát? Mit csinálsz? Minden ügyét, baját ennek is kikérdezte apróra. Ezért szerették alapit az emberei. Hát, papnak. Mi baja eshetnék? A papnak van esze. Vinyói bevette magát, mielőtt Pestre ért a franciskánusokhoz, és úgy élt saját bevallása szerint, mint a pók. Megtanult azóta kártyázni, és ha megunja magát a franciskánusoknál, átmegy a pagátot kergetni Budára az irgalmasokhoz. Ott is szívesen látják. Hát éppen semmit se dolgozol, Johannes. Egy kicsit foglalkozom a tanüggyel, egy kis kártyára valót, az is hoz. A tanügygyel. Na és, hát milyen módon? Verseket és történeteket dolgozok át a szakrikőröknél a növendéklányok számára. Nagy költőket és írókat javítok át, Ovidiust, Petrarkát, stb. Ne beszélj! Alapi kételkedve nézett rá. Alapi ajkai körül különben is mindig ott játszott a malíciózus fanyar mosoly. De most talán indokolt is volt, mert a barátot ostoba fráternek tartották Szigetvárot, aki nek ideám habet a költészetről. Így sétálva is azt cselekszem, folytatta az egykori várkáplán, éppen most javítottam át egy szép strófát. Alapi kíváncsi volt, legott el kellett mondani a vinnyóinak a versezetet. Egy rózsaszálat kapott tőlem a babám, de kedvesem haragszik, nem néze rám. Mondom tehát, add vissza a rózsát, babám, hadd kopogtassak más lány ablakán. Ez a strófa, uram, egy nagy költőből való, akit ismernie kell az ifjúságnak, a neve nem jut eszembe, de nem lehet fiatal szemérmetes leányok kezébe adni, hát eképpen lészem fölékesítve az én szövegemben, és élvezhetővé téve a zsenge leánypalántáknak. Egy pompás csontot kapott tőlem a kutyám, de a kutya haragszik, nem néze rám. Mondám tehát, add vissza a csontot, kutyám, hadd kopogtassak más ebb ablakán. Ó, hát hogy bírtad ilyen szépen kigondolni, nevetett Alapi. Nem nehéz az, nagyságos uram, jegyzi meg önérzetesen a káplám. Csak mindenütt kutyát kell tenni a fehér perszónák helyére. E pillanatban egy kéz nehezedék az Alapi vállára. Zrínyi szólt őt a kés súlyáról felismerve, és csak azután fordult meg. Valóban Zrínyi volt, izgatottan, haragosan, s ügyet sem vetve a várkáplánra, karján fogta Alapit. Gyere! Gyere! Sürgős beszélni valón van veled. Vonszolta sebesen, fújva és a botjával csapkodva a levegőben, mintha kard lenne, a Korona Herceg utcán át a bank felé. Sokáig nem szólt semmit, de aztán mégse állhatta meg, elkezdte mindjárt ott az utcán. Hát, miért nem mondtad meg azt nekem soha, Gáspár, hogy te nem haltál volt még Szigetvár alatt? Hogy én nem haltam meg Szigetvár alatt? Ismétlé Alapi zavartan révedezve. Mi az, Gáspár, te még zavarodtál? Hát igaz? Nem tudom, dadogta Alapi, és apró kék szemeit álmodozva meretten szegzi Zrínyire. Igaza lenne. Gyanít valamit, Miklós bátyám. Felolvasták a kaszinóban a történelmekből, fóliásokból. Mit? Hogy megmenekültél, hogy Kanizsa kapitánya voltál, aztán Horváth bán voltál egy ideig Draskovics Gyurival együtt, azzal a szeplőssel. Istenemre, igaz, ordított fel Alapi a homlokára ütve. Hogy is volt csak, na hogy is volt csak, hadd szedjem rendbe. A bécsi utcai járók előtt mind megálltak, meg visszafordultak, ha odább mentek, annyira feltűnő volt a kis vézna ember viselkedése. Írják a könyvek, folytatta Zrínyi, hogy egyszer, mint a horvát rendek seregeinek vezére valami paraszt királyt fogtál el, valami Gubec Mátyást. Igen, igen, kerékbe törettem a zsiványt. Mindenható az Isten, valóban úgy történt minden. De hát miért tagadtad el akkor? Miért nem szóltál nekem? Nem tudhattam. Hogyan, nem emlékeztél volna? Emlékeztem, bátyám, de azt hittem valami álom, valami képzelődést nyűgöz le, vagy másoktól régen hallott história nyomódott be emlékezetembe olyan élénken, mintha én magam lettem volna abban a szereplő. Gyakran megtörténik ez. Minden összefolyt előttem. Rém lett nekem az igaz, hogy túléltem a szigetvári napot, de féltem, kinevetnek, ha előhozakodom vele. És aztán nem támadtunk-e fel együtt, egy csoportban. Hihettem-e, hogy amit én álmodtam, az valóság is lehetne. Csak ugyan megfoghatatlan. Ha így van, miért támadtál fel akkor velünk? Igaz, bátya, a könyvek nem hazudnak. Minden úgy történt. Kidomborodnak immár előttem a részletek. Sziget várott, a törökök kezébe kerültem, és felgyógyulásom után kiváltottak a rokonaim. Igen, mert sokáig feküdtem, 17 sebet kaptam Szigetvár alatt. 17 seb, amennykőve is, szólt közbezvényi. 17 vitézi seb bizonyosan úgy vétetik az égben, mint a hazáért elszenvedett halál. Értem most már, hogy köztünk támasztott föl a gondviselés. Az előbb még ádász haragban tomboló hős ellágyult, és gyöngéden nyújtotta kezét Alapinak. Derékvitéz vagy, Gáspár öcsém, hanem ezek a mostani szattyán emberek meg akarnak enni, mert rossz modorod van, kellemetlenségeket mondasz nekik. Az ügyed nagyon rosszul áll ám a kaszinóba. Alapi csak mosolygott, mint a gyermek, akinek fogalma sincs a veszélyekről. Olyan évelődés formának vette az egészet körülbelül Zrínyi is. Úgy tűnt fel nekik, mintha azzal ijeszgetnének valakit, hogy mindjárt lőnek egy bodzafa puskából. Pedig igazán rosszul állott az Alapi perjési affér. Csáki György, aki teljesen informáltatta magát, valóságosan hosszú orral jött be a bankba a kaszinóból. Csinálni kellene nekünk is valamit a holnapi tárgyalásra, mert a perjési hívei mindenféle módon preparálják a hangulatot Alapi ellen a kaszinó tagjai közt. Többen együtt jöttek Csákival a Zrínyi újkori barátai közül. Ezek is mind amellett voltak, hogy nem elég azt bizonyítani Alapiról, hogy derék, becsületes ember, mocsoktalan lovag, akár maga a híres Lancelot, mert itt a forma uralkodik. A forma, és mindig csak a forma. A lényeg semmi, hanem a forma szent. A mostani emberek olyan lovagok, mint amilyenek madaraknak a kitömött madarak. Éppen nézegetett ma ilyeneket Alapi a kirakatban. Ha szépen áll a csőrük, a tollazatuk, hát tökéletesek. Az nem tesz semmit, hogy a belsejükben kóc van és nem vér. Azért ők a forma szerint kifogástalanok. Vigyázzatok, a formákkal ölik meg Alapit. Hát a formák ellen hasonlóan formákkal kell küzdeni, mert a formák embereinek csak megint a formák imponálnak. Jó lesz ennek folytán valami okos szakértő emberrel tanácskozni, például Gajári Ötönnel, vagy gróf Keglevics Istvánnal. Csáki György szót fogadott, és nyomban felkereste Keglevicset, aki meghallgatván a tényállást körülbelül tudta is már az összes részleteket, műértően fontolgatva tekintett végig a tényeken, mint egy finom szakács az elébetett anyagokon, hogy mit lehetne azokból kihozni, aztán egyszerre vidáman csettentett a nyelvével. Nagyon egyszerű a kérdés. Azt kell mondani a holnapi tárgyaláson, hogy az Alapi esete a szerkesztővel teljesen abnormis és semmi szabály alá nem vonható. Miért? Keglevics furfangosan nevetett. Mert Alapinál esetleges fizikai lehetetlenségek foroghatnak fenn, minden sértésért elégtételt vehetni. Hogy-hogy? Tegyük fel, hogy Alapiról Praj, Istvánfi vagy Jászai, szóval valamelyik olyan történetíró írta volna meg, hogy gazember, aki már 200 év előtt meghalt, hogyan vehetne most magának Alapi azokon szatiszfakciót? Hát nem volna az lehetetlen. És ami lehetetlen, az nem diffamáló. Nos, ebből aztán egyenesen az következik, hogy alapi abnormis személy. S ha abnormis, nem lehetnek rá kötelezők a normális szabályok és kódexek. Csáki majd a bőréből ugrott ki örömében, s vitte haza nagy sebben lobbal a fifikus tanácsot. A becsületbíróság másnapra halasztott tárgyalásán csak ugyan használt az argumentum. A perjési párti bírák meghökkentek. Ez bizony igaz. A kopasz koponya eleget izzadott, mert a kopasz becsületbíró vitte a szót. Látszott rajta a kínlódás, de nem bírt semmi ellenargumentumot kifacsarni. Az ilyen fejnél a mészkő is hamarabb ad szikrát. Igaz vagy nem igaz, ők azért a felük felé szeretnék hajlítani az igazságot, mert ők bírák és oda argumentáltak, felhozván hetet havat, hogy a felük mégsem tartozik megverekedni alapival. A másik perjési féle bíró megbetegedett az éjjel, tehát újjal kellett őt pótolni, báró Harkányi Frigyessel. Ez legalább szeretetre méltó ellenség, vagy bíró, mert mindegy. Közbe-közbe vidám adomákat szőtt. Ezeket már hallottam, jegyzé meg Zrinyi. Hol? Kitől? Kérdi Harkányi röstelkedve. Még Csáktornyai lakos koromban az ottani plébánostól. A becsületbíróság gonoszul mosolygott a régi adomákon, de Zrínyi gavallérosan viszonozta egy újjal. Olyan világ van itt köztetek, mondá kedélyesen a tárgyalás argumentumaira célozva, mint az én gyermekkoromban volt Ferdinánd és János alatt. Ferdinánd is nevezett ki a megyénbe Somogyba főispánt, Szapolya is. A Ferdinánd főispánja is megyegyűlést hívott össze Kaposvárra, és megalakította a tisztikart, alispánt, szolgabírákat, községi bírákat, nem különben a Jánosé is. Már most aztán egy-egy faluba az egyik ember a szapolyai hívének mondotta magát, a szomszédja ellenben már a Ferdinánd pártján volt, és így tovább. Ha két különböző párton voltak Péter és Pál, és ha összepereltek, hát, egyik is a maga szolgabírájához vitte a panaszát, a másik is. Volt ebből nagy hercehúca. Ha pedig egy párton voltak, és elmentek, teszem azt a szapolyai párti bíróhoz, hát, amelyik elvesztette a pörét, legott átpártolt Ferdinándhoz, ahol aztán okvetlenül megnyerte a Ferdinánd párti bírónál. Ezért tűntök ti fel nekem olyan nagyon ismerősöknek, mintha már találkoztam volna az igazságaitokkal valahol. Hosszas vita után végre az elnök a katona viselt fehér aggasztján az alapiék argumentumainak adott igazat, és meghozatott a határozat, hogy báró Perjési elégtételt tartozik adni alapi Gáspárnak. Nagy érdeklődést keltett a fashionable körökben a párbaj híre. Egyéb iránt mindenütt. Hogyne az ördögbe. Pár baj egy ex-holttal, egy Zrínyi korabeli vitézzel, aki különben úgy néz ki, mint egy beteg macska, vagy mint egy egészséges szabólegény. Krécsi Szvorte. Ah, a Perjési. Ah, a kedves Miska báró. Irigylendő egy miskaság. Auch Krécsis vicc. Mondj ő, milyen rekord? Megvagdalni egy reneszánsz korabeli lovagot, egy afféle Bouillon Gottfriedet en miniatűr. A nevezetes esemény minden mozzanata reprodukáltatott a lapokban. Ezek a papír orgazdák szeretik a vért. Nagy farizeusok. Ha meglátják a vért, lármáznak, szörnyülködnek, közé keverik könnyeiket és tintájukat, de szeretik, kimondhatatlanul szeretik a vért, a másokét. És a Belzebub segíti őket. Nagy szenzációt tologatott eléjük. A párbaj, mely egy vívóteremben történt, könnyű sértés lévén, kardra ment első vérre. Senki se gondolt szerencsétlenségre. A Miska báró már 2 év előtt megkapta a bajnok címet az atlétikai klubtól, hát nem csirke. Alapi is tudja a módját, ha el nem felejtette, hát egy pár bravúrsúhintást mutatnak, s végzik valami szerény karcolással. A felek kiálltak, és Alapi csak játszott egy darabig a kis báróval, még hátrált is. Aztán, mintha egyszerre megunta volna, hogy elég volt már, bizonyos vehemenciával csillant meg kezében a penge, sajátszerű cikázással, amit állítólag egy arabstól tanult 300 és néhány esztendő előtt. Egyetlen könnyed vágással, annyi grásszal, mint mikor egy almát akar valaki elegánsan kettészelni, a bal halántéktól kezdődve végig a bal szemen, a szájpadláson széthasította perjési koponyáját úgy, hogy megnyílt a belseje, mint egy biblioteka, a szeme pedig kifutott, s az irtózatos vágás el nem végződhetvén a koponyán utat hasított magának be mélyen a válperecbe, és ott átvágta az életeret. Élő emberek soha se láttak ilyet. A Töldi Miklós ereje lakott ennek a vézna embernek a sovány karjaiban. Ide, farkas, hamar, farkas! Rohantak az orvosok a szivacsaikkal, tapaszaikkal, tűikkel. Alapi Gáspár ellenben leereszti a kardját nyugodtan és csendesen, a perjési segédei felé fordult. Manu propria, mondta az ő szatirikus fanyar mosolyával. Remélem elismerik most már az urak, hogy az igazi Alapi Gáspár vagyok, de nagy kemlék. Azok szótlanul megüvegesedett szemekkel néztek rá, mint egy természet fölötti szörnyetegre. Az orvosok mindent megtettek, amit lehetett, de nem volt mentség. Az elvérzés nem lehetett megakadályozni, és az előhívott mentők már csak a holttestet találták. Volt nagy megrőkönyödés a városban. Az eset híre elterjedt, mint a futó tűz. Egy óra múlva már a kis bogárhátú házakban is beszélték a Gellért alján és a távol zuglóban fákat nyesegető napszámosok közt folyt a szó. Megint bomlanak a nagy urak, egyet leöltek maguk közül. Ostoba mulatság, mikor vadas kertjük van és ölhetnének őzet is vagy szarvast. Bent a város közepén a Korona utcában pedig csoportokban álltak ki a boltajtók elé az incifinci varrólányok, élő rózsák a művirágok között, és sóhajtozva emlegették, pedig Istenem, de szép fiú volt. A hordárok rikácsolva árulták a lapok rendkívüli kiadásait, halálos kimenetelű kartpárbaj! A Nemzeti Kaszinó épületére kitűzték a gyászlobogót. A képviselőház folyosójára dr. Rosenberg Gyula hozta meg a hírt, és ott mindjárt azt kezdték firtatni, hogy mit hagyott itt a halott. És mint hogy nem volt egyéb, csak egy vadász ebb idomító szövetkezetnek elnöke, azt találgatták, hogy kit lehetne a helyére tenni. Mint minden megüresedett hivatalnál a világon, itt is mindjárt mindenkinek Hieronimi Károly volt az első gondolata. Csak azután ágaztak szét a jó akaratok kevésbé tekintélyes egyéniségek közt. A részvét a temetés napjáig, szombaton délután volt a perjési temetése, óriási módon felcsigáztatott, részint a lapok cikkei által, melyekből csak néhány címet kell fölemlíteni, középkori brutalitás, a holtvitéz suhintása, egy horvát holubár, részint azon megható részletek miatt, melyek kolportáltattak. A halál különben is nagyító üveget visel, és ha hirtelen viszel valakit, a nagy sietésben rendesen ott felejti. Ez az üveg szépnek, okosnak, felülmúlhatatlannak mutatja az elköltözöttet. Lángész volt, gavallér volt. A szívek húrjait megrezegteti egy fájó gondolat és egy kis keserűség támad nyomában. A halott igazsága erősebb, mint az élőjé. az ő örökre becsukott szemeiből világosabban látszik az őszintesége. Egyéb iránt az összes emberi hazugságok közül ez a legszebb. Száz és száz koszorú borított el a koporsót, és óriási tömeg kísérte ki a temetőbe. Rokonai, menyasszonya, a kaszinó urai és az utcák dologtalan népei. Ez a ronda nép. Ki adna ennek a véleményére valamit? És mégis ez a legnagyobb pompa. Nagy pályák, nagy ambíciók, ragyogó életutak betetőzése. Ez, amit pénzzel nem lehet megvenni, hogy megindulnak anyókák, csizmadia inasok, facérpincérek és székálló legények. A pálinka söntések mellől, amerre a menet megy, előkullognak a vén napszámosok, és ők is mennek a hömpölygő nép árral. Kimenőt vesznek a szolgálók és szakácsnők, hasonlóan belevegyülve a kavargó embertömegbe, hol egy-egy mondás szinte szikra égeti, izgatja, háborítja a fogékonyokat. Bizony nem jó, nem szép, hogy a hajdani magyarok ölni kezdik a mostaniakat. Megy-megy a tömeg lassan, ünnepélyesen a koporsó után, mintha az övé lenne. Ez alacsony, máskor közömbös rétegeket áthatja egy homályos érzés, egy sejtelem, több egy tudás, hogy most történik valami. És aztán elmúlik a temetés, bekaparták a halottat, egy púppal több púp van a földön, és egy evővel kevesebb itt fönn. Egy evővel, egy parancsolóval, vagy egy szolgával. De az mindegy. A nagyurak hazaoszlanak, a síró menyasszony elájul, a szülők zokognak, a csőcselék pedig elérzékenyül ezeken, a közhangulatot beszívja, mint az itató papíros a zsírt. Ezzel a közhangulattal aztán oda csoportosul a Zrínyi féle bank elé, és elkezdi a tüntetéseket. Abzug Alapi! Abzug Zrínyi! Jó szerencse, hogy nem alszik a gondviselés. A rendőrség ott toppan, és szétkergeti őket.